Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, és Barlai Gábor műsorvezetők vagyunk. Önök az Életforrása, készülünk az Eukarisztikus Kongresszusra című műsort hallják. Ebben a két hetente jelentkező műsor folyamban szeretnénk a hallgatókhoz közelebb vinni a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus ügyét. Szeretnénk tudatosítani minden magyar katolikus hívő számára a kongresszus fontosságát, jelentőségét. Műsorunkban többnyire a kongresszus missziós küldötteit szólaltatjuk meg, ők azok ugyanis, akik a plébániákon és más közösségekben koordinálják az előkészítő munkálatokat és segítik a felkészülést. Ma azonban egy kis kitekintőt tartunk, és egy különleges területre, mégpedig a szakrális művészetek, az Ars Sacra területére karandozzunk el. Vendégünk és beszélgető társunk a mai adásban Dragonics Márta lesz, aki az Ars Sacra Fesztivál egyik megálmodója és létrehozója. Sok szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Mindörökké amen. Hát kezdjük talán ott, hogy hogyan született meg az Ars Sacra Fesztivál gondolata, hogyan és mikor indult?
2007-ben Párizs, Bécs, Brüsszel és Lisszabon után Budapesten is megrendezték a Városmissziót. És ennek a gyümölcse az Ars Sacra Fesztivál tulajdonképpen, mert már abban az évben felkerestük a múzeumokat, és különböző kiállításokat kértünk, hogy rendezzenek, ugye nem volt erre forrás, és mindenki önként és dalolva beleszállt ebbe a munkába, és zenészek, művészettörténészek, művészek mindenféle művészeti ágból, és már 2007-ben 34 program volt, ami a Városmissziónak a keretén belül egy úgynevezett szakrális művészetek hete elnevezést kapott. És 2008-ban úgy gondoltuk a barátnőimmel, Torocka Ilonával és Kolek Ildikóval, akivel szerveztük ezt a 34 programot, hogy a sok pozitív visszajelzés miatt nem tudjuk abba hagyni, és megalapítottuk az Ars Sacra alapítványt, hogy legyen neve a gyereknek, tudjunk pályázatokat írni, és valamilyen hivatalos szervezet legyen, aki szervezi ezt a fesztivált.
És mi volt az igazából az eredetileg a célja ennek a beindításának? Tehát, hogy...
2007-ben tulajdonképpen csak...
Az igazi célja, úgy értem, hogy az igazi belső gondolat, vagy a belső vágy, ami ezt így életre hozta.
Tehát igazából azt gondoltuk 2007-ben, hogy Budapest a művészete révén is mutassa fel azt, ami az egyháznak a kincse. És ugye a múzeumok tele vannak ilyen szakrális kincsekkel, művészeti alkotásokkal, és ezeket általában nem nagy reflektorfény övezi, és most viszont sikerült rá egy erőteljes fényt vetíteni. Az állandó kiállításokban is sok ingyenes tárlatvezetést tudtunk biztosítani, amit azóta is, mert az állandó kiállítások is tele vannak olyan kincsekkel, ami az európai kultúrának a zsidó-keresztény gyökereiből forrásozik.
Ez azóta is, 2007 óta minden évben megrendezésre kerül ez a fesztivál, igaz? Tehát, hogy mindig szeptemberben, és töretlenül azóta is.
Ez így van, minden évben szeptemberben, és már az első évben, 2007-ben egy kiállító teret keresve csatangoltam a kulturális örökségnek a vári irodájába, és ott mondták, hogy éppen most vannak a kulturális örökség napok, hát szívesen odaadják nekünk azt az egy kiállítótermet, de kulturális örökség napok most vannak. Hát mondom, ez nagyszerű, és az a hölgy, aki ezzel foglalkozott, az egy református lelkész lánya volt, és mondtam, nekünk meg itt van a Városmisszió, hát akkor most fogjunk össze, és egymás karjaiba borultunk, és mondtuk, hogy ettől kezdve mindig együtt fogjuk szervezni, úgyhogy tulajdonképpen kulturális örökségünk mind épített része, mind szellemi része, nagy részben szakrális, tehát ők tulajdonképpen az épített örökséggel foglalkoznak, mint kulturális örökség, mi pedig a szellemivel, vagy nem is így mondom, a lelkivel, tehát nem is a szellemivel, hanem a lelki örökséggel, úgyhogy kéne is egy ilyen szervezetet alapítani, hogy Európai Lelki Örökség.
Érdekes, jó gondolat. És tehát, hogy gyakorlatilag, ugye, ha jól tudom, Városmisszió azóta azóta sem volt, de lehet, hogy volt, csak most hirtelen nem emlékszem, de ilyen nagyobb szabású, nem rémlik, hogy lett volna 2007 óta. Viszont ez a fesztivál meg, hát akkor úgymond önálló életre kelt, és városmisszió nélkül is minden évben megrendezésre kerül, ez önmagában egy misszió.
Ez így van, és ugyanazt az elvet, ugyanazon az elven építkezik, mint a kulturális örökség napjai, hogy bizonyos programokat mi szervezünk, a művészeti vezető nálunk Torockai Ilona, és a többieket pedig felkérjük, hogy gyertek ti is, mutassuk fel ezeket a kincseket, és így aztán 2004-ben a 34 programból indulva, most már 2019-ben már közel 800 program volt országszerte, sőt, határokon túl. Uh-huh. Már nagyon sok kárpát-medencei városka, falu bekapcsolódott, sőt, Európából Párizsban, Dublinban, Bécsben, nagyon sok helyütt volt már Arszakra Fesztiválnak programja, Rómában.
Uh-huh. Nem is gondoltam volna, hogy ekkora szabású lesz. Magam részéről én minden évben énekelek a kórusban a Ferenciek terén, és elképesztően sok színű programok vannak ugye a programfüzetben is, amiket látunk. Akkor nem csak a fővárosban, hanem vidéken is illetve.
Igen, úgyhogy hála azoknak a lelkes embereknek, akik, mint a Ferenciek tere kórusa is, hogy tudunk ebben együttműködni. Tehát tényleg ez a 800 programból egy kis százalék az, amit mi effektíve megszervezünk. Egész évben pályázatokat írunk, hogy legyen pénz, hogy ingyenesek legyenek ezek a programok. Egyes templomokkal, szervezőkkel tartjuk a kapcsolatot, hogy mit tudnak csinálni, hogy milyen támogatás kell esetleg nekik ahhoz, hogy tényleg meg tudják csinálni, és ingyenesre jöjjön ki végül is a program. Úgyhogy egész évben ezen dolgozunk kőkeményen. Uh-huh. De csak így tudunk, úgyhogy nagy hála mindenkinek, aki ebbe bekapcsolódik.
És ezt gondolták volna 10 évvel ezelőtt, hogy ebből egy ekkora szintű rendezvénysorozat válik majd egyszer, hogy 800 kiállítás, vagy 800, program, hogy is mondta, program,
800
igen.
Program.
És hogy vidéken, határokon túl, tehát hogy hát növekszik, de hogy mi volt az eredeti álom?
És bátran támaszkodtunk a levegőre, tehát semmiféle alapja nem volt az egésznek, úgyhogy az Ildikónak van egy cége, aki ilyen nagy plakátokat nyomtat, meg molinókat, meg éneket, úgyhogy ő aztán nyomtatott is egy olyan nagy plakátot, mint ez a fal, amire semmi más nincs ráírva, mint az, hogy fő támogatónk a Szentlélek.
Hát ez a legfontosabb.
És ezt ki is szoktuk vinni mindig a karizmák ünnepére, uh-huh. és tényleg így van. Uh-huh. Úgyhogy hálát adunk a Jóistennek, hogy ezt ő így. Uh-huh. Így, úgyhogy mindig nézzük, hogy mit mutat nekünk, hogy most már álljunk el-e, vagy mégis menjünk tovább, vagy hogy legyen, és akkor mindig úgy alakul, hogy mégis menjünk tovább. Uh-huh.
Kutatom a falra. Ugye jövőre lesz a kongresszus, és hogy már hivatok, az idejében is voltak erre utaló programok a fesztivál keretén belül.
Igen. Idén a mottója a fesztiválnak legyenek mindnyájan egyek Jézus főpapi imájából, méghozzá azért, mert januárban részt vettünk az esztergomi eukarisztikus konferencián, ahol mindenféle vallás keresztény vallásnak és a zsidó vallásnak a képviselői is megnyilvánult az eukarisztiával kapcsolatban, és az az élmény volt számomra maradandó, hogy az eukarisztia összeköti az embereket. Tehát, hogy mindenkinek van köze az eukarisztiához, és ezért van ez a legyetek mindjája egyek motto, ami egy kicsit így előkészíti a jövő évi kongresszust. És valóban a szerzetes nővérek egy nagyon-nagyon szép és lélekemelő programmal készültek idén. Az volt a címe, hogy Kenyér és bor színben elrejtezett, ahol a szerzetes nőknek a művészei szóló és kamarakoncertekkel, festmények bemutatásával, énekléssel körbejárták az eukarisztiának a titkát.
Ez melyik helyszíneken volt? Vagy ez több helyszínen is volt? Több fajta
szerzetes rend? Uh-huh. Több fajta szerzetes rendből jöttek a nővérek, de a Jézus szíve népleányai fogadták be, tehát ők voltak a vendéglátói ennek a programnak. A piaristák is bekapcsolódtak az eukarisztiának az ünneplésébe, úgyhogy az egyházasztalánál azt adták a program címének, és ők tulajdonképpen a 38-as eukarisztikus kongresszust és a Szent István emlékévet mutatták be a piarista szemszögből, és az ő kiemelkedő művészük az Okrucki Erzsébetnek az ötvös műveiből Kehely Paténa volt egy kis kiállítás is. Uh-huh. Ez egészen mostanáig tartott, most zárt be két napja. Uh-huh. És Mezőkövesden pedig egy plébánia, már a eukarisztikus kongresszusra készülve az utolsó vacsora titka címet adta a programjuknak, ahol zenés irodalmi műsor és dramatikus játék, filmbejátszás, kórusművek, orgona muzsika, így készültek már a jövő évi kongresszusra.
És a jövő évi programról már lehet tudni valamit?
Hát Bíboros úrtól kaptunk egy megbízó levelet, aminek a gyümölcseként rengeteg új kapcsolatot sikerült építenünk.
Akkor olyan megbízó levelet kaptak, ami a kongresszusra való felkészülést segített, igen, hogy kapcsolatban igen. Van a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra?
Mind a hárman, a alapítvány három tagja, a kuratórium három tagja kaptunk egy megbízó levelet, hogy mi legyünk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Művészeti Albizottsága.
Milyen úgyhogy szép megbízatás, nagyon szép
igen,
megbízatás.
Igen, úgyhogy nagyon megtisztelt minket Bíboros úr, és nem is maradt gyümölcsök nélkül ez a megbízó levél, mert a külföldi magyar intézetekkel sikerült fölvenni a kapcsolatot. Nem sokára várjuk a visszajelzést, hogy ki milyen programot tud befogadni, és saját finanszírozásukban fogják ezeket a programokat megvalósítani. Aztán a Kárpát-medencei múzeumoknak is Farbaki Péter a segítségével sikerült meghívó leveleket küldeni a Kárpát-medencei múzeumigazgatóknak, és ezen kívül pedig a Nemzeti Művelődési Intézettel is felvettük a kapcsolatot, akik a helyi intézményeiken keresztül egy partnerséget fogunk, hogy mondják ezt hivatalosan, egy ilyen
Együttműködési
megállapodás, uh-huh, igen, tehát uh-huh. Egy ilyen együttműködési megállapodást fogunk velük kötni, hogy, uh-huh. hogy erre az alkalomra ők is készüljenek olyan programmal, ami a művészeteken keresztül az eukarisztiát és a vallást mutatja be.
Uh-huh. Hát idén ugye most már több mint 800 programja volt az Árszakra Fesztiválnak, hogy hát olyan érdekes lenne ezeket elmondani, hogy mik voltak ezeket, nyilván ezek nem férnek bele a műsoridőnkbe, de hogy mik voltak azok, amik így az önnek így a legkedvesebbek, legemlékezetesebbek, legszebbek, vagy nem is tudom, hogy lehet egy ilyen szubjektív listát.
Hát csak szubjektívet lehet igazából, és mondhatnám azt is, hogy kvázi a Árszakra Fesztiválnak az egyik arca Bogányi Gergely, zongoraművész, és uh-huh. Egyik koncertje most a Szent Angyalok templomban volt, ami
Gazdagréten.
A Gazdagréten, uh-huh. ahol ugye a Rupnik mozaikok között felhangzó zene, hát az egészen
csodálatos
volt. Nekem igazából fő kedvencem a történelmi egyházak között zenei áhítata, mindig a bazilikában szokott lenni, ahol a zsidó, a katolikus, az evangélikus és a református felekezetnek a kórusai szoktak közös koncertet adni, ami aztán annyira jó. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, és idén ezeknek a felekezetnek a gyerekkórusai jöttek. Úgyhogy ez egy olyan örömteli esemény volt.
És a katolikus részről melyik? A bazilika saját kórusa szerepel?
Nem, ilyenkor? A bazilika, vagy a Kodály kórus iskola. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A Sapszombori uh-huh. vezényelt. Uh-huh. Úgyhogy az Árszakrának különben Sapszon Ferenc vezetésével van egy olyan flashmobja, ahol az erdő mellett testvérletemet éneklik el, még amikor a Mária Rádiót csinált egy kórusversenyt, annak a kórusverseny a részvevői jöttek el egy meghívásra a várba, és ott a Halász Bástya és a Mátyás templom környékén egy erdő mellett testvérletemet énekeltek, a Savszon Feri vezényletével, és az valami olyan fantasztikus, hogy már majdnem 1 millióan látták a
címkelemet. Mert ez az önök honlapján egyébként meghallgatható, ha jól emlékszem, ott láttam én is.
Igen, ugye? És ez a mai napig minden nap szinte kapunk hozzá egy új megjegyzést, úgyhogy, és a Magyar érdemes Televízió megnézni, is elkérte, hogy adjuk oda, mert ők ezt szeretnék. És mikor a Mátyás templom felújítását közvetítette a televízió, akkor utána ezt a flashmobunkat játszották be a tévébe is, de tényleg ez szívmelengető, és tulajdonképpen olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen magyarországi propaganda is. Uh-huh. Tehát, hogy mi magyarok a kisgyerekektől az öreg emberekig együtt tudunk énekelni az Istennek. Tehát, és uh-huh. ilyen gyönyörű környezetben, mint a Budapest. Igen, tehát ez, ez egy tényleg egy nagyon...
Hát ez egy nagy lehetősége Magyarországnak.
Igen.
Nagy értékünk, igen, ezt a szót kerestem.
Így van.
Az Ars Sacra Filmfesztivál mikor indult be, vagy mióta része a programsorozatnak?
Négy éve. Van egy önkéntes munkatársunk, Forgácsára, és tulajdonképpen ő fogja ezt kézbe a Kolek Ildikóval együtt, ezt az Ars Sacra Filmfesztivált. Mindig meghirdetjük, hogy az utolsó 2 évben elkészült műalkotásokat lehet beküldeni különböző kategóriákban, és akkor a Tabán Art Mozi volt idén kibérelve erre a célra, és egész héten gyakorlatilag délután 4-től este 8-ig mindig teltházzal vetítettünk.
Olyan sok film érkezett
és be. Olyan nagy volt az érdeklődés is. Igazából a film sokkal több volt, mint amennyit le tudtunk vetíteni, mert nem volt annyi idő.
Ez meglepő, mert azt gondolná az ember, hogy szakrális művészet témakörében azért nincs annyira sok film.
100 film jött idén, pont 100 film.
Megdöbbentő.
Az a helyzet, hogy ezek a filmek azért tulajdonképpen egy részben inkább a humánum felé mennek el. Tehát nem mindegyik úgy szakrális, hogy vallásos, vagy azzal a témával foglalkozik, de olyan is van benne, de az Isten szemével lát. Tehát nagyon érintő, szép filmek vannak, és amik pedig nem kerültek levetítésre a filmfesztivál idején, az pedig a Párbeszédházában van egy filmklubunk, ami minden hónapban egyszer kerül megrendezésre, és ott a többi filmet tudjuk levetíteni. Uh-huh. És mindig meghívjuk a filmnek a rendezőjét, meg egy beszélgető társat, úgyhogy van miről beszélgetni. Csak magyar, de határon túl is. Tehát egész Kárpát-medencéből, vagy pedig bárhonnan magyar rendezőknek és magyar szerzőknek a művei.
És szintén az önök gondozásában, ha lehet így, de ez nem jó megfogalmazás, tehát az önök kezdeményezésére kerül megrendezésre minden évben a Nyitott Templomok napja, de erről a zene után fogunk beszélgetni, mert most előbb meghallgatunk egy dalt.
Miratt fel, a halál vesztett van.
és Dragonics Mártával, az Ars Sacra Fesztivál alapítójával. Ahogy itt a zene előtt is mondtuk, szintén az Ars Sacra alapítványnak a, hát mondjuk így szép szóval a gyermeke, igen, a nyitott templomok éjszakája vagy napja. Tényleg éjszakája vagy napja?
Hát éjszakájának indult, de aztán napja lett belőle, mert a nap az betarthat egész, vagy eltarthat egészen az éjszaka közepéig, mert igazából vidéken nem nagyon jött be ez az éjszaka. Tehát az emberek vidéken jobban szeretnek inkább
aludni
nappal. Nappal. Nagyon érdekes, hogy ugye régen vidéken volt a virrasztás, és mennyire nagy kultusza volt a virrasztásnak. Most pedig az emberek a városokba szeretnek virrasztani, és vidéken meg egyáltalán nem.
Tehát, érdekes, igen, igen.
És nagyon megfordult ez a dolog. Úgyhogy most a nyitott templomok napja van, ami 0-tól 24 óráig tart, és mindenki
lehet.
Akkor csinál programot, amikor szeretne.
És ez hogy indult, honnan indult ez a kezdeményezés? Ez is szintén már 10 évvel ezelőtt, vagy 12 évvel ezelőtt?
Már igazán 13,
nem, tehát, 12. Tehát ez még meg is előzi 12. a magát az Ars Sacra Fesztivál.
Nem, nem, tehát igazából a Bécsben, ugye említettem, hogy Bécsben volt egy városmisszió még
korábban.
És ebben a bécsi városmisszióban jelent meg először ez a Langenach der Kirchen elnevezésű programpont, ami azt jelentett, hogy sokáig nyitva tartottak a templomok éjszaka, és akkor mi is gondoltuk, hogy akkor mi is csináljunk egy ilyet, hogy sokáig tartsanak nyitva a templomok, hát ha betévednek oda a fiatalok kis tűzzel, fénnyel. Ugye van is ilyen kezdeményezés, ez a Night Fever.
Igen, 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 így van, igen, igen, igen. De péntek, valamelyik pénteken, igen, ugye?
Decemberben lesz majd.
Váci utcai Szent Váci Mihály utca templomban.
Igen, Mihályban, tehát igen. Igazából ez is a város, ugye az eukarisztikus kongresszusra, aminek ugye a nulladik napja, szeptember 12-e, az lesz a nyitott templomok napja. Nagyon javasolható, hogy akinek van erre módja, hogy a templomát nyissa ki aznap. Gondolom, hogy Kornél atyáikkal majd összebeszélünk, hogy esetleg ott is egy nagy világméretű szentségimádást lehetne tartani így a nulladik napon, és a templomok elé kitett asztalokon kenyeret, bort kínálni az arra járóknak, kórusok oda állhatnának énekelni, elmesélhetnék, hogy közben ott bent imádják a eukarisztiát, és hogy milyen összefüggés van az eukarisztia, a kenyér és a bor között, és még az is eszünkbe jutott, hogy a Leonardónak az utolsó vacsora című képe az az emberekbe úgy él, tehát az egy ilyen nagyon ismert kép, hogy ezt esetleg ezt osztogatnánk, hogy összekössük az eukarisztiának az alapításával.
Érdekes gondolat ez, hogy a kongresszus előtti napon a templomok elé megteríteni és meghívni minden járók előtt, hogy már elhangzott ebben a műsorban egy másik vendégtől ugyanez a gondolat, hogy lehet, hogy Hogy ebben van valami,
lehet,
ebben a gondolatban.
Lehet, hogy a Szentlélek mindenkinek egy ilyen ötlete.
De ne szaladjunk ennyire előre. Azt szerettem volna még kérdezni, hogy tehát hogyan alakult ez a nyitott templomok napja vagy éjszakája az elmúlt 10 évben, szintén egy ilyen dinamikus bővülés, mint az Ars Sacra Fesztivál résztvevői, tehát egy évről évre egyre több templom kapcsolódik be, elmondható ez?
Hát igazából most nem hoztam ilyen adatot magammal, de azt viszont fejből tudom, hogy pont 200 templom nyitotta ki idén a kapuját.
Az nagyon szép.
Pont 200. És az az érdekes, hogy nem csak a nyitott templomok napján volt ez, hanem a hétközben is. Úgyhogy még kicsit így el is gondolkoztunk rajta, hogy tulajdonképpen nagyon jó,
akár
hogy van nyitott templomok napja, de az egész héten lehet nyitott templom.
Ugye mindig szeptember közepén van,
igen,
az Ars Sacra Fesztivál, és annak a nulladik napja a nyitott templomok napja.
Annak az első napja, mert igen, amikor nincsnek, akkor nem nulladik,
igen. Ugye hát a harmadik felkészülési év, ez a misszió éve, ezért is nagyon szépen egybecseng ez a templomok megnyitása a misszióval, hogy az elmúlt években voltak-e ezzel kapcsolatban visszajelzések, eljutott-e önökhöz bármilyen visszajelzés ezekből a templomokból, hogy de jó volt megnyitni a kaput, mert...
Nagyon sok visszajelzés, sőt, nekem személyesen is egyszer valaki odajött, amikor megtudta, hogy én vagyok én, akkor odajött, és azt mondta, hogy képzeljem el, hogy ő... Nyitott templomok napján ragadt itt ebben a templomban. Úgyhogy ezt mondtam, akkor már megérte az egész 12 év, akkor már. Úgyhogy, és például fantasztikusan jónak tartottam azt az egyik kezdeményezést, hogy az iskolásokat megkértük, hogy a templomban lévő szobrokról mindenki írjon egy kis tanulmányt, de nem azt, hogy kiszoborta azt a szobrot, hanem hogy az a kis liziői Szent Teréz neki mit mond, aki oda betér, és ugye ezeknél általában nem is mindig van kiírva a templomokba se, hogy kitábrázol. És akkor a gyerekek megtanulták a szenteknek az attribútumait, a nevét, akkor oda a templomba tettünk ilyen kis tartókat, és akkor sok példányba kinyomtattuk, amit a gyerekek összeállítottak, kis tanulmányokat, és a nyitott templomok napján ezek a gyerekek odajöttek, és előadták mindenki a saját szentjéről, és az összes szülő eljött, és nagyon nagy öröm ünnep volt, és a templom meg nagyon jól járt vele, mert mindenki megtudta, hogy milyen szentek vannak a templomban.
Ez is egy szuper jó kezdeményezés a sok között. Ez melyik templomban volt?
Ez a Havas Boldogasszony templomban volt a Krisztinában.
Aha. És számtalan ilyen van akkor, gondolom, számtalan ilyen jó kezdeményezés.
Számtalan ilyen jó kezdeményezés van, amit igazából, hogyha többen vagyunk, meg még vannak önkéntesek, akkor ezt mint jó gyakorlatot abszolút lehetne propagálni a különböző templomokban.
És aki eddig nem nyitotta ki a templom ajtót, de most hallgatja ezt a műsort, ő mit kéne tegyen annak érdekében, hogy mondjuk akkor jövő szeptemberben, 2020. szeptember 12-én ő kinyithassa például éjszakára a templomot, vagy akár meg is terítsen előtte?
Én azt gondolom, hogy ez minden a helyi közösségen múlik, de hogyha neki segítsége van erre szüksége, akkor bátran keresse meg az országra alapítva, mert megsegítjük nagyon.
Minden segítséget megkap, és
segítséget.
Minden lelki támogatás minden, hozzá, és logisztikai hasznos
így van,
hasznos
igazából próbálkozunk olyat is, hogy ilyen művészettörténész hallgatókkal, hogy megbeszélni velük, hogyha nincs a templomról például egy szóróanyag, meg építész hallgatókkal, hogy akkor dolgozzák fel azt a templomot, egy szórólapot csináljanak róla. Az a művészettörténész hallgató mondja el, hogy miről szól ennek a templomnak a művészeti, miről szólnak a művészeti értékei, és akkor az már egy programbont. A plébános vagy a képviselőtestületi elnök elmondhatja ennek a lelki vonatkozásait. Tehát, hogy a művészettörténész elmondja, hogy miért épült a templom, a plébános elmondja, hogy ez a titulusa mondjuk mit jelent, és miért pont az épült, és milyen volt akkor a történelmi környezet, meg a szorosabb környezet, hogy pont annak a szentnek lett szentelve az a templom.
Ugye a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus hete, ez gyakorlatilag egy, mondhatnám, hogy egy szinte soha vissza nem térő alkalom lesz arra, hogy mindenki kinyissa a templomajtókat, hiszen itt az apropója, hogy miért is.
Adja Isten, hogy így legyen. Igazából tényleg most kezembe került ez az Eukarisztikus Kongresszus évkönyve, és azt a fantasztikus lelkesedést, és azt a fantasztikus egységet, amit ez a könyv most így üzen nekem, ahogy így véglapoztam, hát ezt adja Isten, hogy mi ilyet, vagy még ennél is
mármint,
jobban
hogy az 1938-as
könyv? 38-as könyv, igen. És hogy tényleg az az egység, és az a széles körű társadalmi beágyazottság, ami megnyilvánult az eukarisztia kapcsán, hogy a kórházakba végigjártak, szentségi áldást adtak a betegeknek, gyertyákkal, és azt mondták a betegek, hogy akkor minden évben csináljanak ilyet, és a munkások között pedig ilyen tridumokat tartottak, és akkor, hogy és egy ilyen tridumon 15 házasságrendezés történt. Tehát ez van ide leírva ebbe a emlékkönyvbe, meg ilyenek sorba. Tehát egy öröm elolvasni.
Az akkori kongresszusnak.
Az akkori kongresszusnak az emlékkönyvébe, amellett, hogy hány püspök és hány bíboros, hogy tényleg a legegyszerűbb embereket is milyen szinten érintette meg, és hogy Banga Béla, amikor látta, hogy ez a 150 ezer férfi ott imádkozik, akkor azt mondta, hogy életünknek ez a legszebb napja, mondta oda a szomszéd atyának.
2020. szeptember 13-án kezdődik, ugye nem csak a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, hanem az Árszakra Fesztivál is. Nyilván nem véletlen egybeesés. Hogyan készülnek már önök a kongresszusra? Lesznek-e különleges, összehangolják-e az akkori program sorozatot a kongresszussal? Hát gondolom, hogy nyilván.
2020. szeptember 12-én kezdődik az Árszakra Fesztivál, mert ugye a nulladik napja, a nyitott napja az Eukarisztikus Kongresszusnak a nulladik napja. A Bíboros úr a 72 tanítvány mozgalmat is elindította, aminek keretén belül nagyon sok lelkiségi mozgalom és nagyon sok kezdeményezés együttműködése válik lehetővé. És ennek a fényében mi is nagyon sok lelkiségi mozgalommal vagyunk kapcsolatban, és attól kezdve, hogy a családok napjára is megjelenhetünk, mint Árszakra, vagy most csinálunk egy konferenciát, a Hit és Hivatás címszó alatt januárban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a programjaink még ugyan nem alakultak ki, de én azt gondolom, hogy ebbe az évben az Árszakrának a szokásos évi 10%-os növekedését meg fogjuk haladni.
Adja Isten, hogy úgy legyen. November 23-án lesz már harmadszor a Krisztus Király ünnepe előesti világméretű szentségimádás. Önök készülnek erre valamilyen módon, mint Árszakra alapítvány, vagy magánemberként esetleg részt vesznek, szerveznek egyet, szentségimádást a saját templomukban?
Hát a mi templomunk nagyon elkényeztetett helyzetben van, mi a Városművőbe járunk, és ott nagyon élénk az élet. Mindenféle szempontból is lesz nálunk is, és ugye mi egy művészeti missziót képviselünk, úgyhogy az eukarisztiának az imádását azt inkább a templomnak a keretein belül és a megszervezésén belül, mint magánember fogjuk végezni.
Ugye ezen a napon mindenki bekapcsolódhat, vagy a közeli templomában, vagy ha nincsen szentségimádás, még most is regisztrálhat, illetve szervezhet a saját templomában szentségimádást. corpusdomini.ijc.2020 honlapon lehet megnézni, hogy a közeli templomban van-e már bejelentve szentségimádás, illetve ott lehet kezdeményezni regisztrálást.
Így van, és ezen kívül pedig bejelentkeztünk az Eukarisztikus Pasztorális Konferenciára Esztergomba szeptember 26-28-ig, amikor nagyon sok érdekes előadást lehet meghallgatni majd az Eukarisztiával kapcsolatban.
Így van, és szintén a NEC-nek a honlapján majd ezek utólag visszahallgathatóak lesznek. Úgyhogy egyre több program, egyre több esemény lesz majd a kongresszus kapcsán itt. Megrendezésre kerül majd.
Igen, és még egy fél mondatot, hogy említsek meg ebből az emlékkönyvből, hogy a Osservatore Romanónak a főszerkesztője annak idén, most nem fogom pontosan idézni, csak úgy nagyjából, hogy mit olvastam benne, hogy azt mondta, hogy a művészet, ami az egyházhoz köthető, tehát az egyházhoz köthető művészet, az egy olyan magasságba emelkedik, mintha iskola volna. Tehát alkalmas arra, hogy a dogmákat is bemutassa az embereknek, és az egész kereszténységet, és hogy tulajdonképpen az eukarisztia az a jelenlévő valóság, azt teszi alkalmassá az emberiséget, a mindenkori emberiséget arra, hogy a letűnt koroknak a művészetét is megértse, ami az eukarisztiához kapcsolható. Ez egy olyan fantasztikus mondat volt, hogy ezt most nagyon jól megjegyeztem.
Igen. És hogyha az ember egy festményt néz, vagy meghallgat egy zeneművet, hát tényleg olyanokat tud adni neki, amit mondjuk lehet, hogy például egy tanításban nem. Tehát, hogy így kognitívan nem, de megérinti.
Igen, a
lélek mélyére hatolnak, igen ezek a szép zenék, vagy akár egy gyönyörű festmény.
Így van. Mi mindig azt mondjuk, hogy az Árszakra az arra való, hogy így kinyissák az emberek a szívüket, és akkor beleújjon az Isten igéje, és ott virágba
koruljon. Pontosan.
Nagyon szép gondolat.
Minden vendégünktől meg szoktuk kérdezni, hogy mi az az egy mondat, az a legfontosabb üzenet, amit a hallgatóknak üzenne az eukarisztikus kongresszussal kapcsolatban. Önnek van-e ilyen egy gondolata, vagy ilyen legfontosabb üzenete a hallgatók számára?
Hát most így az egyház év végéhez közeledve, meg az eukarisztikus kongresszushoz is közeledve, az egyetlen és igazi és legfontosabb gondolatom az, hogy ez az élő kapcsolat az élő Jézussal, az eukarisztiában és különben is személyesen, ez mindennek az alapja, és ez minden örömünk és boldogságunk forrása.
És minden élet forrása.
És minden élet forrása is.
Köszönjük szépen a beszélgetést. Dragonics Mártának, az Arszakra Fesztivál alapítójának, hallgatók nevében is további nagyon sok kitartást, erőt és nagyon sok szép fesztivált kívánunk még.
És sok ilyen jó ötletet, mint amit hallhattunk.
Köszönjük szépen, még egy csomóról nem is meséltem.
Kedves hallgatók, legközelebb 2 hét múlva ugyanígy vasárnap este 9-kor jelentkezik az Életforrása című műsorunk itt a Mária Rádióban. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Technikus segítőnk Varga Sándor nevében is köszönjük figyelmüket. Önök Barlai Gábort.
És Magyarics Dórát.
Hallották. Áldott szép estét kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Örökké, amen.
Az Élet Forrása. Készület a 2020-as Eukarisztikus Kongresszusra. Barlai Gábor műsorát hallották.
Mária Rádió.
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió elnöke. Egy fontos bejelentést szeretnék tenni. A bejelentés pedig azzal függ össze, hogy novembertől változik a műsorigazgató személye a Mária Rádiónál. Miről is van szó? Lépes Lóránt atya, aki 2006 óta van kapcsolatban velünk, és neki köszönhető a Felvidéki Mária Rádió megszervezése is, és 2 éve egyidejűleg a Magyarországi Mária Rádió műsorigazgatói munkáját is elvégezte, és még Komáromban a plébánia is voltak feladatai. Úgy érezte, hogy ez túl sok számára, hogy nem tud igazán a lelki életével foglalkozni, feltöltődni, eleget imádkozni. Sokat töprengett, hogy mit válasszon, és végül is úgy döntött, hogy a Felvidéki Mária Rádió a szívének fontosabb, és a kettőt együtt meg nem tudja csinálni, ezért felmentését kérte az itteni szolgálat alól, és ezt a kezdeményezését a Mária Rádió Egyesület elnöksége elfogadta. Egyidejűleg műsorigazgatónak felkértük Lukovics Milán ferences szerzetes atyát, aki nagy örömünkre igent mondott erre a felkérésre. Lukovics Milán atya 94-ben szentelték pappá, az ötvösön matematika-fizika szakos középiskolai tanári végzettséget is szerzett, és 21 éven keresztül tanított Szentendrén, majd 3 évben az Esztergomi Ferences gimnáziumban, és 10 évet, mint iskolai igazgató is szolgált. Miért is Milán atyát kértük fel? Mert hivatását mélyen élő papként dolgozik. Példaértékű a nevelői munkája, tanítványai 25 év szolgálata nagyon szeretik, tisztelik, és magas erkölcsi mércéje, rendszerető gondolkodása, stratégiai gondolkodása, előrelátása, megbízhatóság és munkabírása nagyon sokat fog jelenteni a Mária Rádió számára. Megköszönöm Lépes Lóránnak a szolgálatát. Egy kiváló személyiséget kapott a Mária Rádió 2 évvel ezelőtt, és az együttműködés töretlen lesz, mint a Felvidéki Mária Rádióval. Lóránt atya jelen lesz műsoraival a Magyarországi Mária Rádióban is. Köszönöm a ferences rendnek, hogy hozzájárult, hogy Milán atya a Mária Rádióban szolgáljon. Kérem a hallgatói családot, hogy imádkozzon papjainkért, hogy örömmel végezzék ezt a szolgálatot, hogy legyen boldogság ebben a szolgálatban, és ez a boldogság hassa át azt, ami a mi dolgunk, hogy Isten igéje terjedjen. Köszönöm a hallgatói család figyelmét, és kérem a hallgatói család imáit. Papjaink szolgálatáért, annak sikeréért, és a Mária Rádióért. Isten áldja a hallgatói családot.
Hírpercek.